A második parancsolatot olvasunk. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Testvérem, én is szeretettel köszöntök mindenkit ezeken az estéken, remélem, hogy továbbra is majd találkozunk, különösen azokat, akik netán először vannak itt közöttünk, és ezek között is különösen azokat, akik bizonytalanok, kérdeznek, kételkednek, nem tudnak hinni. Isten hozta közénk, bár sokan lennének kérdezők, keresők, akiknek hirdethetnénk Isten felszabadító igéjét. Akik először vannak itt, vagy akik kezdők a hit útján, azoknak elmondom, hogy ebben az evangéliumi kereszténységben, amiben mi élünk, különbséget szoktunk tenni vallásosok és élő hitű emberek között. Ezt lehet szeretetlenül csinálni, és akkor nagy baj van, de lehet szeretettel is alázatosan, csöndesen elmondani azt, hogy vannak, akik még csak egy néhány lépést tettek az Isten megismerése felé, és vannak áldott emberek, akiknek már eleven munkálkodó hitük van. Mi a lényeges különbség a vallásos ember és a hívő ember között? Ebben a rövid fogalmazásban foglalom össze, hogy a vallásos ember megtanított ember, a hívő ember pedig megszólított ember. A megtanított ember és a megszólított ember. Ezeknek az együttese igazából az egyház. De különbség van a között, hogy valaki sokat tanult ugyan, de nem megszólított ember. Pályafutásom elején, ceglédi káplán koromban én is voltam vallásoktató vagy hitoktató. Legkedvesebb feladatom volt akkor az inasoknak a hittanórája. És megtörtént, hogy leadtam az órát, és aztán mentek ki a fiúk, és akkor azt mondtam, hogy te Pista, maradj egy szóra itt, és azt mondtam, hogy te levi a képedről az, hogy valami vaj van. Nem akarnád elmondani nekem, hogy mi van. Neked van bajod, vagy odahaza a családban van valami baj. És volt bizalma irántam a fiúnak, és ott maradt, és elkezdtünk beszélgetni. A megtanított inas fiú megszólított fiúvá lett, és ezáltal valami egészen különleges kapcsolat alakult ki közöttünk. Tehát így vagyunk Istennel is, hogy sok nagyszerű tanítás, igaz tanítás hangzik Istenről, emberek lesznek megtanítottak, de egészen más, amikor erre érthetetlen, meg nem érdemelt ráadásul, ajándékul, kapják azt, hogy megszólítja őket az Isten. Csöndesen, alázatosan mondom én is, hogy megszólított az Isten. És azóta egészen másként nézem a világot is, de a Bibliát is, a 10 parancsolatot is másként értelmezem. Aki nem él Isten közelébe, annak számára a 10 parancsolat rideg, fenyegető, félelmetes parancs sorozat, mint egy géppisztoly vagy gépfegyver sorozat. Aki Isten közelébe került, az egész másként olvassa a 10 parancsolatot is. Én ezt a lírai hasonlatot mondom most a 10 parancsolatról, hogy olyan a 10 parancsolat, mint egy 10 húrú hárfa. 10 húrú hárfa, mindegyik húr más hangot ad ki, együtt van a hárfába, és kell hozzá a muzsikus. Ki a muzsikus? Nem én vagyok a muzsikus, a Szentlélek. Ez a Bibliának a nagy titka, hogy a Szentlélek az igazi muzsikus, és nem csak az evangéliumot hirdeti hitelesen erővel a Szentlélek, hanem az Ótestamentumot is, és a tíz parancsolatot is. Tehát ez a kép van bennem a tíz parancsolatról, hogy tíz húrú hárfa, amiben dallamok rejtőznek, azok a dallamok előjönnek, ha a Szentlélek Úristen megszólaltatja a tíz húrú hárfát. Van az Új Szövetségben egy nagyon érdekes rész a II. Korintusi Levél 3. fejezetében, ahol Pál apostol arról beszél, hogy a zsidók is olvassák a Bibliát természetesen, de másként, mint mi. Erről szól a 2. Korintus 3-ban Pál apostol, ahol is beszél arról, hogy új szövetséget kötött velünk Isten. Azt mondja, ő tett alkalmassá minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Tehát itt van a lényeges különbség ószövetség, új szövetség között, hogy az ószövetségnek a betűi tartalmazzák az Isten igazságot, de magukban merev, halott betűk. Az új szövetség a léleknek a szövetsége. Aztán a továbbiakban érdekesen beszél Pál Mózesről, és elmondja, hogy amikor Mózes jött le a hegyről, hozta a tíz parancsolatot a bibliai leírás szerint, akkor olyan ragyogás vette körül az alakját, arcát, hogy nem lehetett ránézni. Az Isten közelsége és szentsége úgy átjárt az egész valóját, hogy sugárzó lény lett belőle, és leplet borított magára, hogy el ne és meg ne vakuljanak a zsidók, ahogy néznek rá. Ezt leírja az Ótestamentum megfelelő helyen, tehát leplet borított magára, mert az isteni dicsőség elviselhetetlen volt, ahogy hozta. Most egy merész fordulattal Pál, nem tudom, hogy meg volt-e engedve neki, vagy se, egy merész fordulattal azt mondja, hogy ez a lepel rajta maradt a zsidó népen. Hallgassuk, csak így mondja szó szerint Pál apostol. Mózes leplet tett arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét, de az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig fölfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mondom, hogy egy merész teológiai fordulat, hogy a lepel ott van a zsidók arcán, amikor olvassák az Ószövetséget. Hát persze mindjárt hozzá kell tennem, hogy sok keresztény testvérem van, nekem is keresztény testvérem, akinek az arcán lepel van, amikor olvassa a Bibliát. Mert ez nem zsidó vagy nem zsidó kérdés, hanem Szentlélek vagy nem Szentlélek kérdés. Tehát igenis, van most már teljes Bibliánk, van evangélium, minden, és mindezt lehet lepellel, lepel alatt elleplezetten olvasni, úgyhogy nem is értjük a lényeget. Két mondatot fogalmaztam meg, ami jó lenne akár egy kiadós csendes napnak a témája, és elmondom egyszer-kétszer, hát ha megragad a testvéreimben. Az egyik az, hogy a betűvé visszamerevedett lélek a lepel. A Biblia betűi eredetileg lélek volt, minden betűje. Aztán betűvé merevedett. És így mondom, hogy a betűvé visszamerevedett lélek lepel. A második mondat, az égő csipkebokorrá lett betű, viszont az ige. Tehát ha betű a lélek visszamerevedik, akkor lesz belőle hold betű, lepel. Ha égő csipkebokorrá lesz a betű, akkor élő igévé lesz. Hát így kell a tíz parancsolatot is olvasni szerintem, és sokunk szerint. Tehát ebben betűk vannak, ez lehet elleplezett isteni igazság, de kigyulladhat a 10 parancsolat mindegyik igéje, és akkor a régi betű égő csipke bokorként isteni üzenetnek a hordozójává lesz. Így közeledjünk most már tehát a második parancsolathoz, amelyik a bálványokról beszél. Ne csinálj magadnak bálványképeket, Istenről sem fönt lévők, veled lévők, mélységben lévők, felül egyáltalán ne csinálj Isten képeket, bálványokat. Mit mond erről a betű, vagyis mondjuk most így, hogy a tudomány, a vallástudomány, a valláslélektan? Hát azt a közismert dolgot, hogy nagyon sok bálvány volt, sokféle fából, kőből, aranyból, mérhetetlen sok bálvány volt, és nem is érdemes belemenni ebbe történeti valláslélektani oldalról, de egy kérdést azért érdemes föltenni, és ez pedig az, hogy miért készítették végül is a bálványokat ezek az emberek. Kiélezve a kérdés, vajon szeretetből vagy félelemből csináltak bálványokat. Annyira szerették az Istent, hogy ahogy csak lehetett, kiábrázolták, hogy még közelebb, még valósabban imádhassák az Istent. Tehát Isten szeretetből, vagy Isten félelemből készítettek bálványokat. És azt hiszem, mindenkiben már készen van a felelet, hogy Isten félelemből, nem szeretetből. Félték az Istent, mert féltek tőle. És ez nagyon sokat mond az egész bálványkultuszra nézve. Nincs melegség, közelség, ember-Isten meghitt viszonya, hanem a rettenetes Isten és a tehetetlen ember, aki próbál bálvánnyal Isten elé járulni, azért, hogy a bálványon keresztül ő megfoghassa az Istent. A bálványt kiszolgálja, fölöltözteti, ételt, italt ad neki, áldoz, füstölök, mindenfélét csinál, de ennek a végső célja vagy az, hogy a haragos Isten kiengesztelje, vagy az, hogy a protekcióját megszerezze magának. Tehát igazából egy félelem kapcsolat köti össze őket, és ez a félelem tartja a bálványokat, és szüli újra meg újra bálványokat. A mélylélektan felől megtanultunk két ősi dinamikát, ami olyan ősi, hogy nem csak az emberben, de az állatban is megvan. Ez a két ősi dinamika egyfelől az, hogy így mondják németül, hogy Urangst, ős szorongás, és Urvertrauen, ős bizalom. A kicsi majom is ismeri mind a kettőt. Van benne Urvertrauen az anyja felé, bele csimpaszkodik a bundájába, és van benne Urangst, amikor néhány lépést tesz, hogy fölfedezze a külső világot, megretten visszaszalad az anyjához. Tehát működik benne állatban, emberben is ez az ős szorongás, ember előtti életünkből való örökség, az ős szorongás és az ős bizalom. És vajon menet közben hogy alakul ez a kettő? Ezt mint meditációs témát ajánlom a testvéreknek, most csak annyit mondok, hogy az Urvertrauen, az ős bizalom az sebezhető, az elveszíthető. A családokban, a kicsi gyermek nagyon sokszor manapság elveszíti az ős bizalmat, amivel világra jött, mert azzal jött még a világra. Ösztönösen ős bizalommal jött, aztán jönnek a csalódások, hazugságok, és elveszíti az ős bizalmat. Az Urangstot azt nem lehet elveszíteni szinte. Lehet valaki Nobel-díjas tudós, és még működik benne az ősi szorongás. És ennek a terméke a bálvány. Az Istent kiábrázolom, és tárgyalok vele, kielégítem az igényét azért, hogy ő kielégítse az én igényeimet. Calvin Jánosnak volt egy ilyen mondása, hogy kicsoda az ember. Ezt mondotta Sommásan Calvin, hogy az ember bálványokat készítő állat. hosszú ideig szinte megbotránkoztam ezen, és azt mondtam, hogy hát azért ez durva dolog így beszélni az emberről, hogy bálványkészítő állat. Aztán egyre jobban látom, hogy milyen mély igazság van ebben. Tudnék, bennem van az állat, igenis, bennem van az állat. Nem csak az Úr angst és az Úr vertrauen, az ős bizalom, ős szorongás kettőségében, hanem sok mindenben, a májam, a szívem, a tüdőm, a gyomrom is, minden sejtem szinte nagyon közeli rokonságban van az ember előtti világgal. Tehát igenis, az állat él bennem, de az a különös, hogy van töbletem, lehet szellemem is, test, lélek, szellem, és Calvinnak itt van a megrendítő igazság, hogy az ember igazából állat a maga teste szerint, és mikor kidugja a fejét az állati létből, és kezd szelleméletet élni, akkor ez a kezdeti szellemélet abban mutatkozik, hogy bálványokat teremt. Az ember tragédiája. Az állati létből egy kicsit kiemelkedik, emberivé lesz, és akkor kezd bálványokat gyártani. És aztán ezt a mechanizmust tovább vihetjük, és az Isten-ember kapcsolatról áttehetjük az ember és ember kapcsolatára, és ott is kiderül, hogy bálványokkal dolgozunk. Az első számú bálvány manapság természetesen, és sajnálatosan az, hogy a mammon Isten, ez az egybe gyűjtő bálvány ma gyakorlatilag az emberek között, de most nem is erről akarnék részletesetben szólni, hanem ami szellemibb ennél. Mert nem olyan egyszerű a dolog, hogyha a mammon kultuszt sikerült kiiktatni az életemből, akkor onnan kezdve aztán már rendben van minden. Nem. A bálványkészítés az a pénztől függetlenül is működik az ember életében. Tudnék, az az igazság, hogy bizonyos élményeket itt-ott átérünk egy emberrel kapcsolatban mondjuk, és aztán ezeket összerakjuk, és kialakul egy kép arról az emberről. Hol úgy mondják, hogy image, vagy kicsit angolosabban image-nek mondják, manapság egy divatos szó. Kialakul valakiről egy képem, a főnökről, vagy a férfinak a nőről, a nőnek a férfiről, a hívőnek a hitetlenről, és fordítva. Tele van a világ körülöttünk ilyen imázsokkal, és ezekkel dolgozunk. És ezeknek a fiókjaiba gyömöszöljük be az embereket. Te nő vagy, hát akkor beskatujáznak a nők skatujájába. Te hív ember vagy, akkor te biztosan ilyen vagy. És észrevétlenül ilyen imázsokkal, imidzsekkel dolgozunk, és kisiklik a kezünk alól a valóság. Itt van a kockázata a bálványkészítésnek, hogy nem is vesszük észre, hogy már csak ilyen bálvány figurákkal dolgozunk, pedig megint csak egy fontos mondatot mondok, tegnap, ma és holnap idővonalán, és így fogalmazom, hogy aki a mát a tegnaphoz köti, az image az tipikusan tegnapi valami, tegnap ez volt ő. Igaz, hogy közben más lett, de én még a tegnapinál ragadtam le. Aki tehát a mát a tegnaphoz köti, az megakadályoz azt, hogy a holnap kibontakozzék. Még egyszer mondom ezt, aki a mát a tegnaphoz köti, az lehetetlenné teszi, hogy a holnap kibontakozzék. A legélesebb ez a dolog a szülő-gyerek kapcsolatban, de ugyanígy a férj-feleség és év vonatkozásban is. De tekintsünk csak erre, hogy a szülő és a gyermeke. Azt hiszem, ez mindnyájunkkal megesett velem, és mindenki másra is, hogy a gyerekeink már nem ott vannak, ahol mi még őket rögzítettük, fixáltuk. Mi lemaradunk a gyerekeink fejlődése mögött, mert ők már rég túl szaladtak azon, amilyen imázs vagy imidzs van róluk, mi bennünk. És hogyha mi ragaszkodunk a tegnapi hez a tegnapi imáshoz, és azzal tárgyalunk, és annak alapján szidjuk, vagy nem szidjuk a gyerekünket, akkor ez, hogy a mát a tegnaphoz kötöm, tehát a gyerekemmel egy tegnapi, egy idejétmű gyerekkép alapján tárgyalok, azzal megakadályozom benne azt, hogy a holnap kibontakozzék benne. itt van a kockázata a málvány, az imázs, az image készítésnek. Azért az ember életnek egyik legszebb, legnagyszerűbb leszkéje találkozni a mai valósággal. Nem a mai valóságnak a tegnapi kövületével. Mert rendszerint az van, a történelmi könyvekben a tegnapi dolgoknak a kövülete van. Tapasztalásom szerint Jézus Krisztusnak a üdv cselekvése az, hogy kioldoz minket a bálványoknak a kötéséből, bűvöletéből, és valóban, ahogy hallottuk, megvalósítja a futuromot, a jövő időt. Tehát ezt a második parancsolatot, ha átfordítom jövő időben, jövő időre, akkor az a második parancsolatnak a lényege, hogy el fog jönni az az idő, amikor nem lesz szükséged bálványokra, imázsokra, nem lesz szükséged, hogy ezekkel manipuláld, ezekkel babrálj nagyon sokszor, nem lesz szükséged rá, mert teljes nyíltsággal mersz a valósággal találkozni. Én ebben látom az evangéliumot ebben a parancsolatban. El fogsz jutni oda, hogy nem félsz a valósággal való találkozás, nem fogsz félni a találkozástól. Itt eszembe jutott a Madame Tussaud-nak a híres kiállítása, biztos mindenki ismeri Londonban ezt a csodálatos múzeumot, ahol mindenki ott van, a Sztálin és a Lenin és Kruscsov és mindenki, nem csak kommunisták persze, csak döbbenetes hasonlatosság van, és az egész egy viasz figura, felöltözve a korhű öltözége mindenbe. És olyan döbbenetes lehet, én még nem voltam ott, és nem is leszek valószínűleg, de láttam képeket, hogy megrendítő az, hogy milyen az a kiállítás. Emberek, imázsok. És olyan rettenetes annak az élete, aki végig éli az életét úgy, hogy igazán nem találkozott ember az emberrel, ő is egy bábú igazában, és a másik is bábuk ütköznek egymással, és nem jutnak el a valóságos találkozáshoz. És itt eszembe jutott az, amit az első keresztények boldogan vallottak, azt mondták, átmentünk a halálból az életbe, amikor megismertük Jézus Krisztust. Tehát az élő hitű ember egy olyan folyamaton ment át, amit nem túlzás ilyen nagy szavakkal jellemezni, hogy a halálból átmentünk az életbe. Az imázsból, az imidzsből beléptünk a jelenbe, és a jelenben éljük és élvezzük a szabadságot. Én is mondom ezt a szót. Tehát, ha én megelevenedtem a kegyelem által, akkor körülöttem is elevenség támad. A viaszbábok is egyszer csak élő figurákká lesznek. A tíz parancsolatnak itt van valami nagy misztériuma, hogy amikor valóban a bálvány megszűnik, uralkodó hatalommá lenni, amikor merek, mezítelenül szinte, fedezék nélkül, oltalom nélkül és manipulás nélkül megkockáztatni, merészelem a találkozást, akkor valami egészen újat élek át. Utolsó gondolat, egyetlen igazi kép van, egyetlen igazi Isten kép van, és egyetlen igazi ember kép van, és ez a názáreti Jézus. Ezt maga Isten készítette, ennél jobbat mi nem tudunk készíteni, ennél csak hitványabbat készítünk. Tehát mindenféle lelki éjség, szomjúság érzés az, hogy de hát valaki legyen, valaki mégiscsak megfogható valami közeli, hát akkor itt van Jézus. A názáreti Jézus, akit Úrrá és Krisztussá tett Isten, és ő, ami megváltó Urunk. A kérdés így hangzik végül, én ember vagyok, én ember vagyok Istennel szembe. Mi az, hogy én? Mit jelent az, hogy én? Ebben a gyülekezetben megszoktuk azt, hogy hármasságban szemlélik az ember test, lélek, szellem. A test és lélek felől nézve erre a kérdés, hogy ki vagyok én, akkor csak azt lehet mondani, hogy én a rabságom vagyok. Gondolkozunk egy kicsit. Mi az, hogy én? Ha testemet, pszichémet nézem, akkor én a rabságom vagyok, vagyis a testem, a sejtjeim, az öröklőt, minden, amit csak kaptam, az az én rabságom. Ki vagyok én? Test és lélek felül a rabságom vagyok. De ha van még egy harmadik tényező, a pneuma, ha Isten lelke reám száll, és kioldoz engem a test-lélek rabságából, akkor elmondhatom, ki vagyok én, ki az én. Az én a pneuma szabadság. Én a szabadságom vagyok. Talán nehéz egy kicsit a gondot be is fejlemezve. Én egyszerre vagyok önmagam rabsága és szabadsága. Testem, lelkem felől, a szarx és a pszüvé felől nézve rab vagyok. Ha Isten szelleme megérint, akkor egy új dinamika hoz mozgásba engem, akkor szabad vagyok. És akkor bátorságot kapok arra, hogy a valósággal találkozzam, és nem kell közbevetni semmit, és nem kell manipulálni se az Isten, se a másik embert. Amen.